Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Közel-Keleten élő keresztények nevében azonnali tűzszünetet és párbeszédet sürgetett a térségben 14. Leó pápa a Szent Péter téren ma mondott beszédében. 14. Leó pápa a fegyveres konfliktus felelőseihez fordulva hangoztatta, hogy az erőszak soha nem vezethet igazságossághoz, stabilitáshoz és békéhez, amire a népek vágynak. A pápa tűzszünetet és a párbeszéd újraindítását kérte a Közel-Keleten élő keresztények és az összes jó akaratú férfi és nő nevében. A katolikus egyházfő elmondta, hogy döbbenten figyeli a Közel-Keleten és a világ más részein pusztító háborúkat. Nem hallgathatunk ilyen sok ember szenvedése, konfliktusok ártatlan áldozatai láttán. A nekik okozott sebek az egész emberiség sebei, mondta 14. Leó pápa. Emiatt hangsúlyosan ismét arra kérek mindenkit, hogy legyen álhatatos az imádságban, hogy vége legyen az ellenségeskedésnek, és hogy fáradozzon az őszinte párbeszéden és minden ember méltóságának tiszteletén alapuló béke megteremtésén. Kuba hónapok óta nem importált olajat. Januárban Donald Trump blokkádot rendelt el, szankciókkal fenyegetve minden olyan országot, amely üzemanyagot ad el a szigetnek. A kubai Unión Electrica szombat délután a sziget villamos energiarendszerének teljes lekapcsolását jelentette be. Az Energia és Bányászati Múzeum szerint az ok egy meghibásodott egység volt a Camagüey hőerőműben, amely dominó hatást indított el és magával rántotta a hálózat többi részét. Havanna utcái néhány órán belül félhomályba borultak, a lakosok mobiltelefonok fényénél közlekedtek, akár csak az előző héten. Egyre gyakrabban ismétlődik meg ez a helyzet. Ez már a harmadik országos áramszünet márciusban, és a hetedik 2024. októbere óta. A nemzeti villamosenergia rendszer helyreállítása mindig lassú folyamat. Először az egyszerűbb termelőkapacitásokat kell beindítani, és fokozatosan kisebb területeket visszakapcsolni, amíg újra árammal lehet ellátni a nagy hőerőműveket, amelyek a rendszer szívét jelentik. Egyensúlyát vesztette a körösvidéki vízgazdálkodás, fogalmazott az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese az Inforádióban. A térségben a félhalmi holtágnak van meghatározó szerepe ökológiai és mezőgazdasági, illetve vízkárelhárítási szempontból is. A félhalmi holtág egy 9 kilométeres szakasz a Sebes-Körös és a Kettős-Körös összefolyás alatt, a Hármas-Körös a bal partján, aminek a vízpótlását és vízminőségének helyreállítását fogják egy projekt keretében megvalósítani, közölte Gacsályi József hangsúlyozva, a félhalmi holtág revitalizációja nem öntözésfejlesztési projekt, hanem vízgazdálkodási fejlesztés, ami összefüggésben van a Vizet a tájba programmal, mely lényege, hogy a vízkészletekkel térben, időben, ott és akkor gazdálkodjanak, ahogy rendelkezésre áll. A tározókapacitás bővítésével a tiszai, illetve a körösi vízkészleteknek a betározására nyílik lehetőség, majd annak a továbbhasznosítására nem csak mezőgazdasági, de ökológiai szempontból is, magyarázta a szakember. A jövőben egyetlen pillantással eldönthető lesz a boltok polcai előtt, mi készült magyar munkával és magyar tudással. Az Agrárminisztérium a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal bevonásával megkezdte egy új állami eredettanúsító védjegy elkészítését, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István közölte, az egységes rendszer célja, hogy a vásárlók számára a jövőben a minőség mellett a hazai eredet garanciájának is legyen egy szimbóluma, amely tovább erősíti a termelők, a kereskedők és a vásárlók bizalmát. A tárcavezető jelezte, a rendszer kialakításánál a kiváló minőségű élelmiszer védjegy tapasztalataira támaszkodnak. Híreink végén az időjárásról. Általában felhős marad az ég, ugyanakkor északkeleten akár huzamosabb időre felszakadhat, csökkenhet a felhőzet. Jelentéktelen csapadék csak elvétve fordulhat elő. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon néhol akár több fokkal fagypont alá is sülhet a levegő.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A labban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szemináriumi nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válaszok tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Az EGRI Fertile Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja.
Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Egy festmény szavakkal nehezen leírható érzelmeket képes kiváltani az emberből. A szavakon túl azonban másképpen is megkísérelhető megfogni az érzést. Az 1839. március 21-én született Mussorgszkij programzenéjén keresztül kalauzol végig minket egy kiállításon. Micsoda szörnyű csapás fakad ki Mussorgszkij Vlagyimir Sztaszovhoz, a neves kritikushoz írott levelében. Miért él egy kutya, egy ló, egy patkány, ha egy Hartmannnak meg kell halnia? Viktor Hartmann kiváló építész, festő és Mussorgszkij jó barátja. 1874-ben halt meg 39 éves korában. Az emlékére rendezett kiállítás adta a zeneszerzőnek az ötletet, hogy zongoraszvitet írjon a képekkel tette benyomások alapján. A darab azonban Mussorgszkij életében előadatlan és kiadatlan maradt, és csak akkor vált széles körben ismerté, amikor Maurice Ravel 1922-ben meghangszerelte. A zongoristák csak azután fedezték fel maguknak a művet, amikor az zenekari formájában már népszerűvé vált. Az egy kiállítás képei kezdettől fogva szinte kiáltott a hangszerelésért, részben mivel faktúrája nem igazán zongoraszerű a szó Schumanni, Chopini vagy Liszt értelmében, részben pedig azért, mert olyan éles karakter ellentétekre épül, amelyek nagy zenekari köntösben érvényesülnek a legjobban. Bár többen is meghangszerelték a darabot, Ravel verziója hódította meg a világot. Nem csoda, hogy Ravel annyira lelkesedett Mussorgszkij darabjáért. A francia mester maga is gyakran öntött vizuális élményeket zenei formába. Mussorgszkij zongoraművét körülbelül 1900 óta ismerte. Tudjuk, hogy barátaival házi muzsika összejöveteleken végigjátszotta. Mussorgszkij 10 Hartmann képet választott ki szvitje számára. Az egyes képek között, legalábbis a mű első felében, visszatérő promenáddallamot hallunk, amely a kiállítás látogatóját jeleníti meg, amint egyik képtől a másikig sétál. A promenád téma minden egyes visszatéréskor változik, a látogató még az imént látott kép hatása alatt áll, miközben tovább halad a következő kép felé.
Thank you.
Az első kép a gnóm egy törpe formájú játékdiótörőt ábrázolt. Muszorszky elképzelte, hogyan mozogná ez a bábú, ha valaha életre kelne, mint Hoffmann diótörője, melynek nyomán Csajkovszky megírta világhírű balettjét 18 éve Muszorszky gnómja után. A diótörő groteszk és váratlan mozdulatait igen érzékletesen ábrázolja a zene. A promenád után belépünk az ódonkastélyba, ahol egy trubadúr érzelmes dalt énekel. Zenekari változatban Ravel ezt a dallamot az altszaxofonra bízta.
Thank you.
következő képet ismét promenád vezeti be. A híres párizsi parkban játszódó jelenetet minden átmenet nélkül követi a bidlótétel, melyben egy ökör vontatta szekeret látunk Lengyelországban közeledni, majd eltávolodni a Sárosország úton. A súlyos járású dallam egyre hangosabb, majd egyre halkabb lesz. Egy erősen lerövidített lírai promenád vezet át a következő tételbe. Kis csibék tánca a tojáshéjban. Hartmann jelmezterveket készített a Szentpétervári Mariinszky Színház egyik balett produkciójához, melynek koreográfiáját a kor vezető táncművésze Marius Petipa készítette. A produkcióban egy csoport gyerek kanári madárnak volt öltözve. Mások egy korabeli leírás szerint Tojásaiba voltak zárva, mint valami páncélba, csak a lábuk látszott ki. A következő tétel Hartmannnak a Szandomírci gettóban készített portrévázlatain alapszik. Az egyik kép gazdag zsirót ábrázol szőrmek alapban, a másikon egy szegény embert látunk, amint lehajtott fejjel ül. A vázlatok mind külön-külön mutatják a szereplőket, Mussorgszkij volt az, aki összehozta őket zenéjében. A tételt általában úgy értelmezik, mint a gazdag és a szegény zsidó közötti vitát. Az egyikük lassan mozgó uniszónó dallama a bővített szekund hangközt hangsúlyozza, amely keleti hangköznek számít, és gyakran fordul elő a Mussorgszkij által ismert zsidó, liturgikus és népi dallamokban. A másik panaszos téma állandóan egyetlen hangot ismétel, mintha a szegény ember a könnyeitől alig tudna beszélni. Később egyszerre halljuk mind a két dallamot.
Thank you.
A Limózsi piac a Nagy újság című tétel a francia város piacára vezet el, ahol nagyban folyik az alkudozás meg a pletykálkodás. Kontraszt alig, ha lehetne nagyobb a piac jelenet és a következő kép a katakombák között. Hartmann vízfestménye önarckép, melyen a művész egy barátja és egy lámpástartó vezető társaságában kutatja a párizsi föld alatti sírokat. Jobbra koponyák állnak nagy halomban, és Muszorszki fantáziája szerint egyszer csak világítani kezdenek. Ezen a ponton jelenik meg újra az egy ideje nem hallott promenád téma, szinte megdicsőülve.
Thank you.
Baba Jaga csirkelábon forgó kunyhója következik. Az orosz népmesék boszorkánya lakik ebben a nevezetes épületben, ahová előszeretettel csalogatja a gyerekeket, hogy azután megegye őket. A mese egyik verziója szerint csontjaikat egy hatalmas mozsárban morzsolja szét, és ebben a mozsárban ülve száguld az erdőn keresztül, a mozsártörővel lökve előre magát. Hartmann terve az volt, hogy fali órát készít a kunyhó motívum felhasználásával. A terv azonban csak vázlatként maradt fenn. A Muszorszkij tétel ritmikájában van valami az óriás fali óra tiktakkolásából. Egy titokzatos hangulatú középrész után pedig visszatér a félelmetes nyitó szakasz. A boszorkányzene közvetlenül a zárótételbe, a kijevi nagy kapuba torkollik. Hartmann nagyszabású kapu tervét benyújtotta egy pályázatra, de a terv nem valósult meg. A hatalmas építményt grandiózus, orosz egyházi énekre emlékeztető, gazdagon harmonizált dallam jeleníti meg, melyet nyugodtabb, korálszerű melléktéma vált fel. A tétel vége felé újra megjelenik diadalmasan a promenád téma, és ebből épül fel a mű végső drámai csúcspontja, melyben a kapu Oroszország régi dicsőségének jelképévé válik. Elhangzott Muszorszky egy kiállítás képei című műve a budafoki Dohnányi zenekar előadásában. Ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek. Tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, 180 évvel ezelőtt, 1846-ban pályázta meg és nyerte el az egri főszékesegyház karmesteri állását Zsaskovszky Ferenc, aki 1819-ben született Alsó-Kubinban. Már 7 éves korában olyan jól orgonált, hogy kántorként dolgozó édesapját, idős Zsaskovszky Endrét helyettesítette a templomban. Gimnáziumi tanulmányait Rózsahegyen, Vácon, Kassán végezte, majd 1840-ben Prágába ment, ahol hírneves zenészektől kapott alapos zenei kiképzést. 1846-ban választották meg Egerben főszékesegyházi karnagynak, és ettől kezdve 42 éven keresztül itt működött, és öccsével, Endrével együtt nagy érdemeket szerzett magának a katolikus egyházi zene színvonalának emelése által. Zsaskovszky Ferenc még 1844-ben kapott felkérést egy olyan énektár összeállítására, melyben egyházi énekek szerepelnek, s melyeket a kántorok és a hívek is használhatnak. A szöveget Tárkányi Béla, az ismert egri költő öntötte formába. A magyar kántoroknak ez volt az első útmutatója az egyházi énekek szabatos, egyszerűen magasztos elénekléséhez, és ehhez megfelelő orgonakíséret társult. A Tárkányi Zsaskovszky féle 1855-ben megjelent énektár az egész országban elterjedt. A család másik jeles tagja, ifjú Zsaskovszky Endre, 1824-ben született Alsó-Kubinban. Ő is Prágában tanult orgonistának, majd a főszékesegyház orgonistájává nevezték ki 1850-ben. Ő is Egerben élt haláláig, 1882-ig. Munkáit bátyjával együtt írta és szerezte. A prágai egyházi zeneegylet, a Salzburgi Mozarteum és a Római Zeneakadémia tiszteletbeli tagja volt. Pirker János László érsek gyakran rendezett az érseki palotában olyan színvonalas koncerteket, amelyeken részt vettek a Zsaskovszkyak. A zenekari művek mellett magánénekek, kórusművek is elhangzottak. A testvérpár tevékeny szerepet játszott az egri zenészekből összehívott zenekar szervezésében, csak úgy, mint a férfi dalárda, majd a vegyes kar létrehozásában. Később a Zsaskovszky testvérek elvállalták az énekoktatást a város Ciszterci gimnáziumában és az angol kisasszonyoknál is. Az általuk szerkesztett kiadványokat az ország szinte minden részén használták az oktatásban. Az ének KT és a kislantos az elemi iskolásoknak készült. A Harmónia és a Palesztrina című kötetecske válogatott egyházi és világi énekek gyűjteménye volt kórusok számára. Zsaskovszky Endre orgonajátéka zenekedvelőket, kántorokat vonzott Egerbe, hogy meghallgathassák. Liszt Ferenc Pesten hallotta őt játszani, amikor báró Eötvös József lelki üdvéért mutattak be szentmisét a Pesti Egyetemi Templomban. A szertartás keretében Mozart rekviemjét adták elő, s éppen Endre játszott orgonán. Miként az akkori évkönyvek írták, Zsaszkovszki Endre játéka úgy meglepte a jelenlévő Lisztet, hogy egyenesen arra kérte, ő menjen orgonálni Londonba a világkiállításra, ő képviselje Magyarországot. A Zsaszkovszkiak 1865-ben a pápának is bemutatták műveiket, majd az 1872-es londoni, később az 1879-es párizsi világkiállításon is díszoklevelet, illetve érmet kaptak műveikért. Hogy Endre mennyire jól érezte magát Egerben, mi sem jelzi jobban, mint az, hogy 1861-ben a kalocsai, 1866-ban pedig a nagyváradi székesegyházaknál megüresedett karmesteri állások elfogadása érdekében keresték fel, de ő visszautasította a felkérést, mondván, hogy testvéreitől, sok ismerősétől és szülei sírjától nem akar elszakadni. Egyébként édesapjuk, az egykori kántortanító, az 1794-ben született idős Zsaszkovszki Endre élete nagy részét a felvidéken, Alsó-Kubinban és Námesztón élte, csupán 1852-ben nyugdíjba vonulása után költözött Heves megye székhelyére, s bár maga is az egri főszékesegyház zenekarában hegedült, mégis elsősorban gyermekei által vált ismerté és legendássá. Kedves hallgatóink! A Zsaszkovszkiak munkásságukkal megújították a katolikus liturgiát, s ehhez nagy segítséget kaptak paptestvérüktől, Józseftől, aki elsősorban papi hivatásának élt, az egri ciszterci gimnázium hittanára, majd az egri papnevelde lelkiigazgatója volt. Nyizsnyei Iván teológiai tanár írta életrajzát, amelyben úgy fogalmazott, hogy nem volt a Zsaszkovszki testvéreknek olyan zenekiadványa, amely a József simító kezét ne érezte, érzékeny műtudásának hatását nélkülözte volna. Endre lángeszét, Ferenc pontos szorgalmát az ő bíráló érzéke hidalta át és hozta összhangba. Azt is megírták róla, hogy testvéreinek egyházzenei, sőt, profán zenei kiadványa is az ő lelkiismeretes tudásának köszönhetően lettek, választékosak, művészileg befejezettek. A Zsaszkovszkiak koruk ismert slágerszerzői voltak. Az egyik legismertebb éneknek, az égből szállott szent kenyérnek, vagy épp a Pásztorok örvendező címűnek is ők voltak a szerzői, a szöveget pedig a már említett egri papköltő Tárkányi Béla írta. Felsorolni szinte lehetetlen, hogy hány kiadványuk jelent meg, amelyekkel az egyházzene egyáltalán a zene ügyét szolgálták. Talán ezzel is kellően érzékeltettem, hogy a Zsaszkovszkiak maradandót alkottak. Énekeskönyveket szerkesztettek, dalokat írtak, orgonaműveket alkottak. Életük nagyon fontos része volt az ének és zeneoktatás. Kötetek sora került ki a kezük közül, amelyekkel az iskolások ének és zeneoktatását segítették. Ezek a kiadványok a kottóolvasás elsajátításától kezdve, a több szólamú megszólalásig segítséget adtak a karnagyoknak és a hangszeres zene művelőinek. Ha csak az egyházi zenéértett fáradozásaikat néznénk, akkor is el kell mondanunk, hogy sokkal több megbecsülést, elismertséget érdemelnének, mint napjainkban tapasztalhatjuk. Ha viszont a zenei képzés megalapozásában megtapasztalt érdemeiket az ének és a hangszeres oktatás érdekében a 19. század második felében kifejtett munkásságukat tekintjük, ki kell mondanunk, nagyon sok még a tőleszteni valója az egrieknek, az egri egyházmegyének, sőt a magyar társadalomnak is a Zsaszkovszki testvérek iránt, így kerülhetnének méltó helyre a magyar kulturális életben.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.